Gátat emeltek a Dandera folyón, mondta Nahut Guddabi, és Gotthold von Schiller döbbenten merett rá. Gátat a folyón? Biztos ebben? Kérdezte. Igen, Herr von Schiller. Jelentést kaptunk a Harper táborában lévő kémünktől. Több mint 300 ember dolgozik neki a szurdokban is, ez még nem minden. Ejtőernyővel hatalmas mennyiségű felszerelést és ellátmányt dobtak le neki. Olyan az egész, mint egy katonai hadművelet. Kémünk szerint még valami földgépe is van, valamiféle traktor, amit szintén bejuttatott. Von Schiller az asztal túloldalán Jake Helmre nézett, hogy megerősítse, és Helm bólintott. Igen, Herr von Schiller. Igaz, Harper temérdek pénzt költhetett. Maga a repülő kibérlése is legalább 50 lepedőjébe kerülhetett. Von Schiller azóta, mióta megkapta a sürgős műhold üzenetet, mely Frankfurtból ide szólította, most érezte először, hogy megmoccan benne az igazi szenvedély. Egyenesen Addis Abebába repült, ahol a Jet Ranger már várta, hogy lehozza ide az abbai szurdok feletti magaslaton álló Pegasus bázisra. Ha ez igaz és Helm szavában nem kételkedett, akkor Harper valami rettentő fontosságú dologra bukkant. Kinézett a barak ablakán arra, ahol a Dandera folyik lefelé a tábor alatti völgybe. Ez nagy folyó. Ekkora mennyiségű vizet gáttal eltorlaszolni meglehetősen drága és nehéz dolog lehet egy ilyen elhagyatott távoli helyen, ilyen primitív körülmények között. Nem olyas valami ez, amit az ember könnyedén megtesz anélkül, hogy ne lenne kilátása valami jelentős eredményre. A vonakodó csodálattal ismerte el az angol teljesítményét. Na mutassa meg nekem pontosan, hol helyezte el a gátját, adta ki az utasítást, és Helm megkerült az asztalt, majd megállt mellette. Von Schiller a rönkén állt, így szeme egy magasságban volt a másik férfi szemével. Helm a műholdkép fölé hajolt, és gondosan bejelölte a gát helyét. Egy percig mindketten ezt tanulmányozták, majd Von Schiller megkérdezte. Maga ezt mire véri, Helm? Helm megrázta a fejét, és bivaj vállai közé húzta a nyakát. Csak találgatni tudok. Hát akkor találgasson, mondta Von Schiller, de Helm még mindig tétovázott. Folytassa! Vagy át akarja vinni a vizet lejjebb egy másik területre, hogy kimosson egy réteget, aranyrögöket, vagy nemesfémből készült tárgyi leletekről. Esetleg épp a sírterület fölötti részről akarja lemosatni a földréteget. Ez egyáltalán nem valószínű, vágott közbe Von Schiller. Ez az ásatásnak meglehetősen eredménytelen és igen költséges módja lenne. Ez szerintem is nagyon erőltetett. Nahud alázatos udvariassággal helyeselt Von Schillernek, de senki még csak rá se nézett. Mi a másik feltevése, nézett Von Schiller fenyegetően Helmbe. Csupán egy ok jut még eszembe, amiért gátat emelhet a folyón, és az az, hogy elérjen valamit, ami a víz alatt van. Valamit, ami a folyó medrében lehet. Ez sokkal logikusabbnak tűnik, töprengette a Von Schiller, majd figyelmét ismét a fényképre fordította. Mi van itt a gát alatti részen? A folyó itt egy mély, keskeny hasadékba ömlik. Helm rámutatott arra a pontra. Közvetlenül a gátja alatt. A hasadék úgy 8 mérföld hosszú lehet, egészen addig a pontig, közvetlenül a kolostor felett. Helikopterrel már átrepültem felette, és járhatatlannak tűnik, mégis hirtelen elhallgatott. Igen? Folytassa! Mégis mi? Egy alkalommal, amikor e fölött a terület fölött repültünk, ott találtuk Harpert és a nőt a hasadék fölötti magaslaton. Itt voltak ezen a helyen. A fényképre mutatott, és Von Schiller előre hajolt, hogy alaposabban szemügyre vegye. Mit csináltak ott? Kérdezte, anélkül, hogy felnézett volna. Semmit. Csak ücsörögtek ott a szikla tetején a hasadék felett. De a maga jelenlétével tisztában voltak? Természetesen. Helikopterrel voltunk. Hallották közelettünket. Figyeltek minket. Harper még integetett is. Így aztán nyomban abba hagyhatták, bármit is csináltak, amikor meghallották a helikoptert. Von Schiller olyan sokáig hallgatott, hogy már kényelmetlenül fészkelődni kezdtek, és egymásra pillangattak. Amikor végre megszólalt, az annyira váratlan volt, hogy Nahut összerezzent. Harpernek szemben láthatóan oka van azt hinni, hogy a sír a gát alatt, a szurdokban található. Mikor és hogy lépnek kapcsolatba a kémükkel, aki Harper táborában van? Harper élelmiszere egy részét innen a magaslaton lévő falvakból kapja. Az asszonyok vágómarhát hajtanak le, hogy etethesse embereit, és tejjel teli edényeket is visznek le nekik. Emberünk a visszatérő asszonyokkal küldi jelentéseit. Jól van. Jól van, intette csendre von Schiller. Nem vagyok kíváncsi az élete történetére, én mindössze annyit akarok tudni, hogy Harper a gát alatti hasadékban dolgozik-e. Mennyi idő alatt tudjuk ezt kideríteni? A legkésőbb holnap utára, ígérte neki Helm. Von Schiller most Nogó ezredeshez fordult, aki a tárgyaló asztal túlsó végén ült. Eddig nem szólt egy szót sem, csak figyelt, és csöndben hallgatta a többieket. Hány embere van felvonultatva ezen a területen? Kérdezte von Schiller. Három teljes század, több mint 300 ember. Mind remekül képzett. Sok köztük a harcedzett veterán. Hol vannak? Mutassa meg nekem a térképen. Az ezredes odament mellé. Az egyik század itt van, a másik Debre Mariam faluban állomásozik. A harmadik század pedig a meredély lábánál, készen arra, hogy előre nyomuljon és megtámadja Harper táborát. Azt hiszem, most kéne megtámadnia. Söpörje ki őket, még mielőtt feltárnák a sírt, szólt közben ismét Nahut. Fogja be a száját! Csattant rá von Schiller, anélkül, hogy ránézett volna Nahutra. Majd szólok, ha szükségem van a véleményére. Egy darabig még a térképet nézegette, majd megkérdezte Nogót. Hány embere van ennek a gerilla parancsnoknak? Mi is a neve? Annak a... aki szövetségre lépett Harperrel. McNimmur, nem gerilla. Bandita és írhet csúfta terrorista. Helyesbített Nogó indulatosan. Az egyik ember szabadságharcos, a másik ember számára terrorista. Jegyezte meg von Schiller száraz hangon. Hány ember áll a parancsnoksága alatt? Nem sok. Kevesebb, mint 100, talán ha 50. Mint Harper táborát és a gátat őrzi. Von Schiller bólintott magának, miközben a fülcimpáját tépkedte. Hogy tért vissza Harper és bandája Etiópiába? Töprengett. Azt tudom, hogy Máltából repült el, de az nem lehetséges, hogy a repülőgép le tudott volna szállni ide a szurdokba. Leugrott rönkéről, és peckesen a baraknak ahhoz az ablakához ment, melyből a teljes panoráma feltárult alatta. Lemerett a szurdok mélye felé, és a távolság kékes tűzbe burkolta a sziklákat, az egyenetlen szaggatott hegycsúcsokat és vadfensíkokat. Hogy jutottak be anélkül, hogy a hatóságok észrevették volna őket? Egy ternyővel úgy, ahogy a felszerelése? Nem, mondta Nogó. Informátorom szerint McNimmurra jött be néhány nappal azelőtt, hogy a felszerelését ledobták neki. Akkor honnan jöttek? Tűnődött von Schiller. Hol van a legközelebbi leszállópálya, ahol egy nagy gép is landolhat? Ha McNimmurra jött, akkor szinte biztos, hogy Szudánból. Nimmur ugyanis onnan indítja akcióit. Sok régi, elhagyott leszállópálya van a határ közelében. A háború, vonta meg vállát kifejezően Nogó. A hadseregek egyfolytában mozognak, és a háború már 20 éve tart. Szudánból? Von Schiller megkereste a határt a térképen. Akkor nyilván a folyó mentén surrantak be. Szinte biztosra vehető, helyeselt Nogó. Akkor Épp így biztosra vehető, hogy Harper ugyanezen az úton szándékszik elmenekülni. Azt akarom, hogy a Debra Mariamnál lévő századát hozza le ide és ide, a folyó mindkét partjára a kolostor alatt. Olyan helyzetben kell lenniük, hogy megakadályozhassák Harpert, hogy elérje a szudáni határt, ha épp arra akarna sietve távozni. Igen, jó, értettem. Jó taktika, bólintott rá Nogó kárörvendően, miközben a szeme csillogott szemüvege lencséje mögött. Aztán azt akarom, hogy a többi emberét hozza le ide a meredély lábához. Mondja meg nekik, hogy kerüljék el McNamee úr emberei, de álljanak készen, hogy amint szólok, villámgyorsan előre nyomuljanak, elfoglalják a gát területét, és a gát alatt elzárják a hasadékot. És ez mikor lesz? Kérdezte Nogó. Továbbra is gondosan figyelemmel kísérjük minden lépését. Amint sikerül felfedeznie valamit, elkezdik kihozni a tárgyi leleteket, akad majd néhány ezek között, mely túl nagy lesz ahhoz, hogy elrejtse. Az informátora tudni fog róla. Ez lesz az a pillanat, amikor megtámadjuk. Most kéne megtámadni a Herr von Schiller, tanácsolta neki Nahut. Még mielőtt felnyitná a sírt. Legyen már ilyen idióta, förmett rá von Schiller. Ha túl korán csapunk le, akkor esetleg sosem tudjuk meg, amit ő már nyilvánvalóan kiderített a sír hollétéről. Kényszerítetnénk, ha életem során bármit is megtanultam, akkor az az, hogy egy ilyen embert, mint Harper, kényszerrel nem lehet rábírni semmire. Van egy bizonyos fajta angol. Emlékszem rá az utolsó háborúból. Hirtelen elhallgatott és elkomorult. Nem. Nagyon nehéz emberek. Most nem szabad kapkodnunk. Amit Harper felfedez valamit a hasadékban, akkor jön el az ideje, hogy lecsapjunk. A komor ráncok eltűntek arcáról, és helyükön egy fagyos kis mosoly jelent meg. Most a kivárás következik. A törmelék, amivel az aknát kitöltötték, nem volt olyan szorosan rakva, hogy teljesen útját állja a víznek is. Ha így lett volna, akkor Nikolász sosem szippantja be az áramlat, ahogy akkor tette, amikor először merült le itt a mélybe. Az elzárás nem volt tökéletes, rések voltak ott, ahol a nagykövek megakadtak, vagy ott, ahol egy besodródott fatörzs az alagút teljes szélességében keresztbe beszorult. Ezeken a részeken a víz megtalálta a gyenge pontokat, és azokat folyamatosan nyitva is tartotta. Mindazonáltal a törmeléknek évszázadok álltak a rendelkezésére, hogy összeálljon, úgyhogy csak megfeszített, kemény munkával lehetett szétveszíteni. A tisztítási munkálatokat tovább nehezítette, hogy kevés volt a hely. A bivajok közül egyszerre mintössze 3-4 hatalmas férfi dolgozhatott az aknában. A csapat többi tagja láncban adogatta ki a kiemelt törmeléket. Nikolász óránként váltotta az embereket. Több volt a munkásuk, mint amennyi kellett, és a gyakori váltás azt jelentette, hogy az aknában dolgozók mindig pihentek, erősek voltak, teletett erővel, hogy megkaphassák azokat a jutalom ezüst dollárokat, amiket Nikolász ígért a leggyorsabban haladóknak. Nikolász minden műszakváltásnál eltűnt az alagútban árkász mérőszalagjával, és lemérte, mennyi jutottak előre. 36,5 méter. Ez szép munka, bivajok, mondta Hansit serifnek, a munkavezető szerzetesnek, majd figyelte a lába mellett csörgedező vizet. Az alagút még mindig változatlan szögben folyamatosan lejtett. Visszanézett a medence felé, és most a reflektorok fényében tisztán látszott a falak szabályos, szögletes alakja. Nyilvánvaló volt, hogy az alagutat egy mérnök tervezte, és a felügyelete mellett épült. Figyelmét most ismét a földre fordította, és nézte a víz folyását, miközben megpróbálta megállapítani, milyen mélyen lehetnek a folyó eredeti szintje alatt. 25. 30 méter lehet, becsülte meg. Nem csoda, hogy a nyomás az alagút bejáratánál csak nem összeszúszott. Hirtelen elhallgatott, hogy tekintete megakadt egy Szokatlan formájú töredéken a lába mellett a sárban. Lehajolt és felvette. Aztán odavitte az egyik fényszóróhoz, és alaposan szemügyre vette. Ahogy két ujja közt dörgölte, vigyorogni kezdett. Tocsogva igyekezett vissza az alagútban, majd így kiáltott. Roján! A töredéket diadalmasan lóbálva megkérdezte. Na és ez? Szerinted micsoda? Roján a jászolgált falán ült, lenyúlt és kikapta a tárgyat Nikolasz kezéből. Jaj, édes tűzanyám, hol találtad, Niki? Ott hevert a sárban. A folyosón, pontosan ott, ahol az elmúlt 4000 évet töltötte. Ahol Tait egyik munkása lejtette és eltörött. Valószínűleg akkor, amikor a rabszolgahajcsár háta mögött lopva egy kis bort kortyintott. A törött cserépdarabot Roján figyelmesen a fény felé tartotta. Igazad van, Niki, kiáltott fel. Ez egy boros edény darabja. Nézd a lefelé szélesedő nyakat és a tölcsérszerű tetejét. De ha mégis kétségünk lett volna, akkor ez a fekete égetés a perem körül pontosan a mi periódusunkra datálja. Nem régebről származik, mint időszámításunk előtt 2000-ből. Roján a törött cserépdarabot szorongatva leugrott a sárba, és mindkét karját Nikolász nyaka köré fonta. Újabb bizonyíték, Niki. Szorosan Tait a nyomában vagyunk. Nem lehetne egy kicsit gyorsítani a folyosó tisztítását? Már a vén gazember nyakában lihegünk. A következő műszak közepe táján egy izgatott kiáltás hallatszott az alagútból, és Nikolász berohant a munkaterületre. – Mi történt, Hansit? – kérdezte arabul a munkavezető szerzetestől. – Miért kiabálsz? – Átjutottunk, effendi. Hansit serif rávigyorgott, a foga csak úgy világított fekete, iszapos, sártól piszkos képéből. Nikolász izgatottan utat tört magának a munkások között. Kiemeltek egy hatalmas kerekkövet, és mögötte ott volt a nyílás. Elemlámpájával bevilágított, de a fekete ürességen kívül nemigen látott többet. Visszalépett és megveregett a szerzetes hátát. Szép munka volt, Hansit! $1 jutalom minden egyes embernek a csapatban, de azért dolgozzanak tovább. El kell tüntetni innen azt a sok törmeléket. Ezt azonban nem volt olyan könnyű végrehajtani, mint kimondani. Még két műszak váltotta egymást, mire az aknát sikerült teljesen megtisztítaniuk. Nikolász és Roján csak ekkor léphetett az alagút végén lévő üreg küszöbére. Mi történt itt? Mi okozhatta ezt? Kérdezte Roján döbbent hangon, ahogy Nikolász elemlámpájával bevilágított az üres térbe. Azt hiszem, ez itt egy omlás lehetett. Valószínűleg egy törés futott végig, itt és itt a szikla rétegen. Nikolász észrevette a repedéseket az üreg tetején. Úgy gondolod, hogy az aknán átáramló víz most, aki kérdezte Roján? Én azt mondanám, igen. Nikolász a lámpa fénysugarát lefelé fordította. Az akna padlója is kizuhant. A szikla beroskadt előttünk, és helyén egy mély lyuk tátongott. 3 méternyire tőlük a lyuk vízzel volt tele, egy nagy kerekmedence, mely függőleges sziklafalakkal van körülvéve. Fölötte beroskadt a mennyezet is, így most az egyetlen szikla magas kupolaként emelkedett fölé, és a medence túloldalát, mely úgy 30 méternyire, vagy talán még annál is messzebb lehetett tőlük, teljes homály borította. Olybá tűnt, ez az akadály másként nem küzdhető le, csak úgy, ha bemennek a vízbe. Nikolász oda kiáltott Hansitnak, hogy hozzon egyet az állványzathoz használt hosszú bambuszrudakból. A rúd 9 méter hosszú volt, és végig kellett manőverezniük vele az alagúton. Nikolász a rúddal próbálta megmérni a mélységet. Lenyomta, amennyire csak tudta, a zavaros vízbe. Feneketlen, megcsóválta a fejét. Tudod, mire gondolok? Kihúzta a rudat, és visszaadta Hansitnak. Mondd! Buzdította Roján. Azt hiszem, hogy ez a természetes törés az, ami elvezeti a vizet a hegy túloldalára, ahol a pillangós forrásnál tör ismét a felszínre. A folyó kiválta magának saját útját. Akkor ez miért nem szárad ki? Roján kétkedve nézett le az alattuk lévő medencére. De valószínűleg az akna U alakban fordul. A víz ugyanúgy megállt az akna tetején, mint egy WC csészében. Nikolas elemlámpájának fényével vizsgálgatta a medence vizét. Roján az irtózattól és az undortól felkiáltott, ahogy a fény hatására egy hatalmas angolna száguldott fel a víz felszínére. Ezek az undorító lények! Roján ösztönösen hátrébb lépett. Nyilván az egész folyó tele van velük. A hosszú, sötét árny gyorsan körbeúszta a medencét, majd épp oly hirtelen, ahogy megjelent, eltűnt a mélyben. Ha igazad van, és Taita folyosójának ez a része beomlott, akkor az alagút folytatásának a túloldalon kell lennie. Roján ujjával a medence másik oldala felé mutatott, és Nikolás felemelte a lámpáját, hogy abba az irányba világítson. Nézd, Niki! Kiáltotta Roján. Ott van! A sötét, négyszögletes nyílás a medence túloldaláról ásított feléjük. Hogy jutunk át oda? Kérdezte Roján kétségbe esetten. Hát, erre nem könnyű válaszolni, a francba, káromkodta el magát szívből Nikolás. Ez megint jó néhány napunkba kerül, amit már nem igen engedhetünk meg magunknak. Valamiféle hidat kell építenünk rá. Miféle hidat? Hívjátok le ide Árkászt, ez az ő asztala. Árkász ott állt a víznyelő szélén, és komoran merett a túlpartra. Pontosan, dünnyögte. Hány olyan felfújható csónakod van bespájzolva? Ezt gyorsan felejtsd el, Árkász, Nikolas a fejét rázta. A csónakémre te nem teszed rá azt a hatalmas moskos mancsodat. Ahogy tetszik. Árkász lemondóan tárta szét a kezét. Ez lett volna a legkönnyebb és leggyorsabb módja. Leorgonyzol egy csónakot középen, és építesz rá egy átjárópallót. A szükségem van valamire, ami jól fennmarad a vízen. A baobab, csettintett ujjával Nikolas. Az tökéletesen megfelel erre a célra. Ha a baobabfa jól kiszárad, olyan könnyű, mint a balszafa. Legalább olyan jól lebeg a vízen, mint az én felfújható csónakjaim. Nem érdek baobab nő itt a hegyekben, helyeselt Árkász. Úgy tűnik ebben a völgyben is szinte minden második fa egy rohadt baobab. 300 méternyire a szikla csúcsától ott volt az Adanasonia digitála egy hatalmas példánya. Sima kérge olyan volt, mintha egy a dinoszauruszok korából itt maradt hatalmas hüllő bőre lenne. Elképesztően vastag volt. 20 kinyújtott karú ember is kevés lett volna ahhoz, hogy körülérje. A felső ágak csupaszok és gírbegurbák, tekeredettek voltak, de olybá tűnt, mintha a fa már 100 éve elpusztult volna. Csupán a nehéz, bársonyos héjú hüvelyek bizonyították, hogy még él. Sűrűn csüngtek a felső ágakon, szétpattantak, hogy szétszórják fekete magvaikat, melyeket sűrű, fehér, borkőszerű anyag borított. Az uluk azt mondják, hogy Kulu-Kulu, a nagy szellem, fordítva gyökereivel felfelé ültette el a baobabokat, hogy megbüntesse, mondta Royannak Nikolas, miközben felnéztek a fa hatalmas, szétterülő ágaira. Miért tett volna ilyet vele? Kérdezte Royan. Mi lehetett az a nagy rosszaság, amit szegény öreg baobab elkövetett? Azzal kérkedett, hogy ő az erdő legmagasabb és legerősebb fája. Azért aztán Kulunkulu úgy döntött, hogy ad neki egy kis leckét alázatból. Az egyik hatalmas ág saját súlyától letört, és most ott hevert a sziklás talajon a törzs alatt. A fa fehér volt és fibrózus, akár a parafa. Nikolas irányítása mellett a favágók kezelhető méretűvé vágták. Miután az anyagot az akna folyosón levitték a víznyelőhöz, Árkász a törzs felvágott darabjait összeerősítette és a vízre helyezte. Olyan volt a tó tetején lebegve, mint egy töltésút. Mindkét végét a sziklához rögzítette, majd bambusz rudakból egy átjáró pallót helyezett rá. A baobab rönkökből álló híd magasan kiemelkedett a vízből, és bár himbálódzott, ingott, azért könnyedén elbírta egyszerre egy tucatnyi ember súlyát. Nikolas volt az első, aki átment a víznyelő túloldalára. Egy durván összeeszkábált létrát helyezett a függőleges parthoz, majd fölmászott a medence túloldalán a folyosó folytatásához. Royan szorosan a nyomában volt. Ott álltak mindketten az akna folytatásának bejáratában, és amint Nicholas bevilágított elemlámpájával nyomban észrevették, hogy a szerkezet megváltozott. Ezt a részt már nem mosta ki, nem koptatta le annyira az átzúduló folyóvíz. A főáramlat nyilván elszivárgott a víznyelőn át. A méretek ugyanazok voltak, 3 méter széles, 2 méter magas, de a négyszögletes forma sokkal pontosabb. Bár a falak és a mennyezet durva volt akár egy bányában, itt már tisztán látszottak a formát kialakító szerszámok nyomai. Az alagút padlója durván megmunkált kőlapokkal volt kikövezve. Az alagútnak ez a része is teljes egészében víz alatt állt, mivel alacsonyabban helyezkedett el, mint a gát felépítése előtt a folyó természetes vízszintje. Lábuk alatt a kövek nedvesek, nyálkásak voltak, még nem volt elég idejük, hogy a visszavonuló víz nyomán kiszáradjanak. Az alagút tetejéből és falain csurgott a nedvesség, a levegő nyírkos volt, hideg és áporodott iszapszak terjengett. Árkászra vártak, hogy kihúzza a világítás kábeleit az átjáró felett. Felszerelte a lámpákat és felkapcsolta őket. Nyomban láthatták, hogy előttük az akna olyan 20 fokos szögben emelkedni kezdett. Most már láthatod, miben mesterkedett itt ez a vén gazember, Taita. Jócskán levitt minket a folyó szintje alá, hogy olyan hosszan és olyan mélységben árasztassa el az alagutat, amit senki sem bír végigúszni. Most pedig ismét elindul felfelé, mutatta Nicholas Royannak. Elindultak előre, lassan mentek felfelé az emelkedő aknán, és Nicholas hangosan számolta a lépéseket. 108, 109, 110. Hirtelen ott volt előttük a folyó mostani alacsony vízállása. Tisztán látszott a száraz vonal az alagút falán. A lábuk alatt a kő is száraz volt, itt már nem borította az a csúszós nyalka. 50 lépéssel odébb elhaladtak a folyó magas vízállásának jele mellett, mely épp oly tisztán vésődött be a kövezetbe és a falakba. Ezen túl az alagút sosem volt elárasztva. A falak ugyanolyan állapotban voltak, ahogy 4000 évvel ezelőtt az egyiptomi rabszolgák hagyták. A bronzvésők nyomai épp oly tisztán látszottak, mintha csak néhány nappal ezelőtt kerültek volna ide. Mindössze 3 méternyire attól a ponttól, amit a folyóvize valaha is elért, egy kőpihenőt találtak. Itt a padló kiegyenlítődött, majd az alagút élesen visszafordult. Szenteljünk egy percet annak, hogy úgy gondolunk mindenre, mint a mérnöki tudomány bravúrjára. Nicholas megfogta olyan karját, és visszamutatott az alagútba. Taita ezt a pihenőt, melyen most állunk, pontosan a folyó legmagasabb vízállása fölé helyezte. Hogy tudta ezt ennyire pontosan kiszámolni? Nem volt szintező látcsöve, és csupán a legkezdetlegesebb mérőeszközök álltak a rendelkezésére. És mégis ennyire precízen kiszámolta. Fantasztikus egy munka. Nos, a tekercsekben egyfolytában ismételgeti nekünk, hogy ő zseni. Gondolom, most már kénytelenek leszünk elhinni neki. Royan kihúzta karját Nicholas keze alól. Menjünk tovább. Látnom kell, mi van a kanyar után, sürgette. Egymás mellett fordultak be a 180 fokos kanyarban, és Nicholas magasra emelte a kézi lámpát, melynek vezetéke ott kígyózott mögöttük az alagútban. Ahogy bevilágította maguk előtt az utat, Royan hangosan felkiáltott, és megragadta Nicholas szabad kezét. Mindketten megdermedtek az ámulattól. Taita az emelkedő kanyarját a drámai hatás miatt tervezte. Az akna alsóbb része, melyen eddig áthaladtak, durva és elnagyolt volt, a falak egyenetlenek, kidolgozatlanok, a mennyezet göröngyös és repedezett. Taita annyira pontosan kiszámolta a vízszinteket, hogy tudta, az akna alsó szintjei víz alá kerülnek, és a víz tönkreteszi munkáját, így a díszítése nem is pazarolt energiát. Most egy széles lépcsősor állt előttük. Olyan szögben emelkedett, hogy a pihenőről, amin álltak, a tetejét nem láthatták. Minden egyes lépcsőfok olyan széles volt, mint maga az alagút, és egy-egy tenyérnyit emelkedett. Márványos, simára csiszolt gnejzből készültek, és olyan precízen illeszkedtek, hogy a kötés helye szinte nem is látszott. Az alagút itt háromszor olyan magas volt, mint az alsóbb részeken, és a mennyezet arányai boltozata tökéletes volt. A falakat és az ívelt mennyezetet csodás, kék gránit tömbök alkották, melyek lenyűgöző pontossággal és szimmetriával kapcsolódtak egymáshoz. Az egész maga volt a kőművesség mesterműve. Fenséges és baljósan csodálatos. Ebben az előcsarnokban benne volt az ismeretlen ígérete és fenyegetése is. Egyszerűsége, dísztelensége még lenyűgözőbbé tette. Royan finoman megrángatta Nicholas kezét, és egyszerre léptek fel az első lépcsőfokra. Finom porréteg borította, olyan puha és fehér, akár a hintőpor. A por finom felhőként gomolygott térdük körül, majd elült, ahogy haladtak tovább felfelé. Eltompította az elektromos lámpa éles fényét, amit Nicholas magasra emelt jobb kezében tartott. Ahogy mentek felfelé, a lépcsősor teteje fokozatosan a szemük elé tárult. Royan körmeit Nicholas tenyerébe mélyeztette, hogy látta, mi vár rájuk. A lépcső egy újabb, kiegyenlített pihenőben végződött, mellyel szemben egy négyszögletes ajtónyílás hívogatta őket. Felléptek a pihenőre, és megálltak az ajtó előtt. Egyikük sem tudta szavakba önteni ezt a páratlan pillanatot. Mintha egy örökké valóságig álltak volna ott csöndben, és erősen markolták egymás kezét. Nicholas végül elszakította tekintetét az ajtóról, és lenézett Royanra. Saját érzéseinek tükörképét látta Royan arcán, és a szeme oly tűzzel csillogott, mintha valami heves szenvedély lobbantotta volna lángra. Nem volt más élő ember, akivel Nicholas szerette volna megosztani ezt a pillanatot. Azt kívánta, bárcsak örökké tartana. Royan felé fordította a fejét, és ránézett. Mélyen, ünnepélyes komolysággal meredtek egymás szemébe. Mindketten tisztában voltak vele, hogy ez életük egyik csúcspontja, mely soha többé nem is létődhet meg. Royan még jobban szorította Nicholas kezét, majd ismét az előttük lévő ajtóra nézett. Fehér folyami agyaggal vonták be, és felszíne elefántcsont színűvé érett. E sima felületen nem volt egyetlen repedés, egyetlen folt sem. Olyan volt akár egy gyönyörű, szűz, makulátlan tiszta bőre. Tekintetük mohón tapadt a fehér agyaggal fedett felület közepén domborodó két pecsétre. Az első formája megegyezett a királyi kartuséval, a kiemelkedő négyszög, körülötte pedig a szkarabeusz, az a szent bogár, mely az örökké valóság nagy körforgását jelenti. Royan ajkai hangtalanul formálták a szavakat, amint a hieroglifákat olvasta. A mindenható, az isteni, az egyiptomi alsó és felső királyság uralkodója, Hórusz isten kísérője, Ózirisz és Ízisz által szeretett, ma Móze örökké éljen. Egy csodás királyi pecsét alatt volt egy kisebb, egy egyszerűbb, sólyom formájú pecsét, melynek törött szárnya színes mellére csüngött, és a felirat a következő volt. Én, Taita a rabszolga, teljesítettem parancsodat, isteni fáraó. A sérült sólyom alatt egyetlen hieroglifa sor volt, melyben egy szigorú figyelmeztetés állt. Idegen, az istenek figyelnek. Ha megzavarod a király örök nyugalmát, az életeddel fizetsz. Az ajtón lévő pecsétek feltörése jelentős esemény, és dacára annak, hogy a közelgő esőkig hátralévő idő rohamosan fogyott, egyikük sem volt hajlandó könnyelműen belefogni. Meg kellett tenniük mindent, hogy folyamatosan rögzítsék minden felfedezésüket, és a bejutáskor a lehető legkisebb kárt okozzák. Egy teljes napot szenteltek hátra lévő értékes idejükből a sír feltörésének előkészületeire. Nicholas elsődleges gondja természetesen a sírterület védelmének biztosítása volt. Megkérte McNamurt, hogy állítson fegyveres őrt a víznyelőnél lévő híthoz, és azon túl tilos a bemenet. Csupán Nicholas, Royan, Arkász meg és Tessai, és a négy Nicholas által kiválasztott szerzetes mehetett át a hídon. Hanshit Sheriff többször is bizonyította rátermettségét az alsó balagút megtisztításánál. Mivel fizikailag erős, szolgálatkész és intelligens ember volt, Nicholas első számú asszisztensévé lépett elő. Hanshit vitte a fotóállványt és a tartalék fényképezőgépet, mi alatt Nicholas a bevezető alagutat és a lepecsételt ajtót fényképezte. Három tekercsfilmet használt fel, hogy biztosan teljes dokumentációval rendelkezzenek a még feltöretlen pecsétről és az ajtó körüli részről. Csak amikor már elkészült a fotózással, akkor engedte meg Nicholas Hanshitnak és a másik három szerzetesnek, hogy felhozzák a sír feltöréséhez szükséges szerszámokat. Arkász felhozta a Honda generátort egészen a víznyelőig, hogy a távolság miatti feszültségesést minél kisebbre csökkentse. Ezután felszerelte a reflektorokat a lépcsősor tetején lévő pihenőnél, és a bevakolt ajtónyílás fehér felülete felé irányította őket. Amikor összegyűltek a küszöb előtt, mindnyájan komolyak és megfontoltak voltak. A dacár annak, hogy a sír 4000 éves volt, mégiscsak megszentségtelenítésnek számít az, amit most el akartak követni. Royan lefordította Arkásznak, Meknek és Tessájnak a lepecsételt ajtó hieroglifáinak figyelmeztetését, és ezt egyikőjük sem fogta fel könnyelműen. Nicholas bejelölte a négyszögletes nyílást, amit a bevakolt felületen át akart vágni. Ez elég nagy volt ahhoz, hogy beférjenek rajta, de benne volt a királyi kartus és Taita megnyomorított sólyom pecsétje is. Szerette volna ezeket egy darabban kiemelni, hogy érintetlenül megőrizhesse őket. A lelki szemei előtt már látta, mint kiemelt helyet foglalnak el a Quantum Parki Múzeumban. Nicholas a nyílás jobb felső sarkánál kezdte. Először egy hosszú, tűhegyes árt használt szondaként. Az árhegyét belenyomta a száraz agyagba, majd megmozgatta, hogy megpróbálja kideríteni, de mi van a felület alatt. Hamar rájött, hogy a vakolat finoman összeszőtt nádlécezésre került. Ez nagyban megkönnyíti a dolgunkat, mondta Royannak. A nád segít egyben tartani a vakolatot, így nem fog megrepedni vagy letöredezni. Az ár végét egyre mélyebbre nyomta, míg végül az ellenállás megszűnt, és a szerszám simán végigfutott. 15 centi, mondta, hogy a szerszámon megmérte az ajtó vastagságát. Taita sosem dolgozik felületesen, igaz? Ez nem könnyű munka. Nicholas továbbra is az árral dolgozott, befúrta a megjelölt nyílás mind a négy sarkát. Ezután hátralépett és intett Hanshitnak, hogy vigye oda a nehéz 8 centis kézi fúrót, amivel megnagyobbíthatja. Ez az a fajta fúró volt, amit télen a halászok használnak, hogy léket vágjanak a tó jegén. Amint a fúró átért, Nicholas türelmetlenül félretolta Hanshitot, és belesett a lyukon. Odaben minden sötét volt, de a résen át megcsapta az ősi levegő gyenge fuvallata. Az illat száraz volt, halott és fanyar, a régmúlt korok szaga. Mit látsz? Kérdezte könyöke mellő Royan. Fényt! Adjátok ide a lámpát! Mondta Nicholas, majd miután Arkász a kezébe adta, a nyíláshoz emelte. Mondd már! Táncolt mellette Royan a türelmetlenségtől. Most mit látsz? Színeket, suttogta Nicholas. A legcsodálatosabb. Leírhatatlanul szép színeket. Hátralépett, majd Royant a derekánál fogva felemelte, és úgy tartotta, hogy a résen át belásson. Gyönyörű! Kiáltott fel Royan. Olyan gyönyörű! Arkász felszerelte az erős trapabíró ventilátor, mely cirkuláltatja majd a levegőt az aknában. Nicholas pedig előkészítette a láncfűrészt. Amikor Nikolász elkészült, adott Royannak a por ellen egy védőszemüveget, meg egy védőmaszkot, majd segített neki feltenni. Ezután még két viasz füldugót is betetetett vele. Mielőtt elindította volna a láncfűrészt, a többieket visszaküldte egészen a víznyelőig. Ebben a zárt térben a fűrész kipufogó gáza meg a por, együtt a benzinmotor zajával elviselhetetlen lesz, de ettől eltekintve azt akarta, hogy az áttörés pillanatában csak Royan legyen vele. Miután magukra maradtak, Nikolász a legnagyobb sebességre kapcsolta a ventilátort, majd felrakta saját maszkját, védőszemüvegét és bedugta a fülét. Meghúzta a láncfűrész motorjának indító zsinórját, és a gép kékes füstöt eregetve beindult. Nikolász neki gyűrközött, és a forgó fűrészlapot belenyomta a fúróval ütött lyukba. Úgy vágta át a vastag fehér vakolatot, és mögötte a lécezést, akár egy kis az esküvői torta cukormázát. A fűrész vágóélét óvatosan végigvitte a bejelölt vonalon. A vakolat fehér pora felhőként szállt a levegőben. A látótávolságuk másodperceken belül alig egy méternyire szűkült. Nikolász kitartóan vágta tovább lefelé, végig a jobb oldalon, majd alul keresztbe és fölfelé a bal oldalon. Végül átvágta fölül is, és amikor a négyszögletes kisajtó saját súlyánál fogva kezdett előre dőlni, gyorsan leállította a láncfűrészt és letette. Royan előre ugrott, hogy segítsen neki, és a kavargó por és füstfelhőben együtt támasztották meg a négyszögletes vakolatdarabot, hogy ne zuhanjon a kövezetre, ne törjön millió darabra. Finoman kiemelték a nyílásból, és a még mindig érintetlen pecsétekkel a pihenő oldalfalának támasztották. A nyitott átjáró, amit a nyílásba vágtak, egy sötétlő négyzet volt. Nikolász állította a reflektoron, hogy bevilágítson, de a por még túl sűrű volt ahhoz, hogy bármit is lássanak abból, ami odabenn volt. Nikolász bemászott az átjárón. A sűrű porfelhő annyira elhomályosított mindent, hogy ezen még a lámpák fénye sem tudott áthatolni. Egy lépés sem tett előre, hanem jobban visszafordult, hogy átsegítse Royant. Elismerte Royan jogát ahhoz, hogy a felfedezés minden pillanatában osztozzon vele. Ott álltak csöndesen a fal túloldalán, és várták, hogy a ventilátor megtisztítsa a levegőt. Lassan oszlani kezdett a por, és elsőként a lábuk alatt lévő padlóra lettek figyelmesek. Ez már nem kővel, hanem sárga, fényesre csiszolt akátlapokkal volt burkolva, melyeket oly ügyesen illesztettek össze, hogy annak helyét egyáltalán nem lehetett látni. Olyan volt, mintha egyetlen csodálatos lap lenne lehelyezve, melynek csillogását csupán a rátelepedett, hintőpor finomságú porrétek homályosította el. Ahol léptük felkavart ezt a porréteget, előcsillant alul az akhát a reflektorok fényében. Aztán, ahogy körülöttük a porfelhő elvékonyodott, a homályon át lassanként csodálatosan ragyogó színek és formák jelentek meg előttük. Royan levette arcáról a védőmaszkot és az akhát padlóra ejtette. Nikolász követte példáját és belélegezte a bennrekedt ősi levegőt. Ez a levegő évezredeken át mozdulatlan volt, a régiség illata árad belőle, egy bebalzsamozott holttest vászonpójájának dohos, áporodott szaga. Most, hogy már a gyilkospor elült, egy hosszú, egyenes folyosó nyílt meg előttük, melynek végét homály és sötétség takarta. Nikolász visszafordult a nyílás felé és kinyúlt, majd állványával együtt beemelte a reflektort. Gyorsan beállította, hogy teljes hosszában megvilágítsa az előttük húzódó folyosót. Ahogy elindultak előre, régi istenek képmásai vették körül őket. Fenyegetően nézték a betolakodókat, a falakról és hatalmas, ellenséges szemekkel figyelték őket föntről, a magas mennyezetről. Nikolász is olyan lassan haladt. Lépteik zaját tompította az ahátlapokra rakódott por, meg az a por, mely még a levegőben volt. A visszaverődő fénytől mindez olybá tűnt, mintha valami földön túli, álomszerű, ragyogó háló borulna rájuk. Feliratok borították a falak és a magas mennyezetek minden egyes centiméterét. Hosszú idézetek voltak ott az összes misztikus írásból, a lélegzet könyvéből, a pilonok könyvéből és a bölcsesség könyvéből. Másod meg Mamóze fáraó életének földi történetét beszélték el a hieroglifák, és dicsőítették azon erényeit, melyeket az istenek megszerették. Ezután következett az első abból a 8 szentélyből, melyek a hosszú halotti folyosó falából nyíltak. Ez az első Osiris szentélye volt, egy kör alakú terem, melynek ívelt falát az Isten dicsőítő szövegek díszítették, fülkében pedig egy kis Osiris szobor állt tollas fejdísszel a fején, és ónixból, meg hegyi kristályból készült szemével olyan kérlelhetetlenül verett rájuk, hogy Royan megborzongott. Nikolász kinyúlt, és megérintette az Isten lábát. Egyetlen szót mondott. Arany. Aztán felnézett a föléjük tornyosuló falfestményre, mely a falat és a boltozatos mennyezet felét borította fölöttük és körülöttük. Egy újabb, hatalmas képmása volt Osiris atyának, a túlvilág istenének, akinek arca zöld volt, álszakát viselt, melkasán keresztbetett kezében tartotta a korbácsot és a pásztorbotot. Fején ott volt tollas fejdísze, homlokán pedig az ágaskodó kobra. Félelemmel és áhítattal pillantottak fel rá. Ahogy a lámpafénye imbolygott a még kavargó porban, úgy tűnt, mintha az Isten élettel telne meg, és a szemük láttára megmozdulna és lebegne. Nem időztek hosszasan az első szentélyben, mivel a folyosó ment tovább, egyenesen akár a nyíl célpontja felé. Folytatták útjukat. A következő szentély az istennőjé volt. Ízisz aranyszobra ült fülkéjében a trónon, mely jelképe volt. Keblén a kisdet Hórusz táplálta. A szeme elefántcsont és kék lazúrkő volt. Falt festményei borították a fülkéjét, körülölelő falakat. Ott volt ő, az anya, hatalmas szeme éjfekete festékkel kihúzva, és fején ott díszelgett a napkorong meg a szent tehén szarvai. A falat körülötte hieroglifás szimbólumok borították, oly ragyogók, hogy szinte világítottak akár egy csapatnyi Szent János bogár. Mert ő az, kinek 100 különböző neve van. Többek közt Ászt, Net és Bászt, de ő volt Ptah, Szelket, Merezgert és Renentutet. Ezen nevek mindegyike egy-egy hatalmas jelölt, mert az istennő szentsége és jó téta urája tovább élt. Míg a legtöbb régi isten lassanként eltűnt, mivel nem maradt hívő, ki ismételgette és életben tartotta volna misztikus neveket. Az ókori Bizáncban és később a keresztény Egyiptomban a régi istennő erényeit, szimbólumait átörökítették Szűz Máriára. Az a kép, amin a kisdet Hórusz szoptatja, fennmaradt a Madonnát és a gyermeket ábrázoló ikonokon. Imigyen az istennő Royan lényének egészére hatott, erejben őseinek keveredett vére folyt, mely elismerte Íziszt és Máriát is. Szívében az eretnekség és az igazság egyszerre. Kibogozhatatlanul volt jelen. Így aztán érezte magában bűnösségét és ugyanakkor a vallásos lelkesedést is. A következő szentélyben a Szent Háromság utolsó tagjának, Hórusznak sólyomfejű aranyszobra állt. Jobb kezében a harcíjat tartotta, baljában pedig az Ankh volt, mivel élet és halál az ő kezében van. A szeme vörös kalcedon volt. A szobrot más megjelenési formáinak képei vették körül. A gyermek Hórusz Ízisz keblén, majd Hórusz, mint az ifjúság istene, Harpokratész, büszke karcsú és gyönyörű, amint egyik ujját a rituális mozdulattal állához illeszti, és szandálos lábával rövid, merev szoknyájában előrelép. Aztán Hórusz, a sólyomfejű, helyenként oroszlán testtel, másutt egy ifjú harcos testével, és fején dél és észak egyesített nagy koronáját viseli. Alatta a következő felirat állt. Hatalmas Isten, az égura, hatalma mindenek felett. Legnagyobb ő az istenek között, kinek ereje győzedelmeskedett, isteni atya, Osiris ellenségei felett. A negyedik szentélyben szétállt a főgonosz, az erőszak és a viszály istene. A teste aranyból készült, de a feje egy fekete hiéna feje volt. Az ötödik szentélyben a halottak és a sírkertek istene Anubis a sakálfejű volt. Ő van jelen a balzsamozásnál, és az ő feladata megvizsgálni a nagy mérleg nyelvét, midőn az elhuny szíve megmérettetik. Ha a mérleg serpenyői pontosan egy vonalban állnak, akkor a halottat érdemesnek nyilvánították, de ha a mérleg kibillent, ellene szólt, akkor Anubis odahajította a szívét a krokodil szörnyeknek, és azok felfalták. A hatodik szentét az írás istenének, Totnak szentelték. Az istent Íbis fejjel ábrázolták, és kezében ott volt íróvesszője. A hetedik szentében a szent tehén hátorált. Mind a négy patáján, foltos teste fekete-fehér volt, és pofája jóságosan emberi, de hatalmas, trombita alakú fülekkel. A nyolcadik szentély volt a legnagyobb, és mindközt a legpompásabb, mivel ez Ámon réjé, minden teremtés atyáé volt. Ő volt a nap, a hatalmas aranyló korong, melyből a lefelé hulló aranysugara keredtek. Nikolász itt egy pillanatra megállt, és visszanézett a hosszú folyosón. Az a nyolc szent szobor már önmagában is olyan kincset jelentett, mely vetekedett bármivel, amit Howard Carter és Lord Carnarvon felfedezett Tutanhamon sírjában. Szíve mélyén érezte, hogy pénzben kifejezhető értékükön még gondolkodni is durva ostobaság. Az igazság azonban az volt, hogy a rendkívüli műalkotások közül akár egy is elegendő lenne, hogy sokszorosan is kifizetesse belőle adósságait. Ám ezt a gondolatot elhesegette, és visszafordult, hogy ismét a folyosó túlsó végén lévő tágas terem felé nézzen. A temetkezési kamra dünnyögte áhítattan Royan. A sír. Ahogy haladtak előre, az árnyak visszavonultak, mintha a rég halott fáraó szelleme sietne vissza végső nyug helyére. Most már beláttak a sírba. Falaim még az eddigieknél is csodásabb halfestmények ragyogtak. Bár már oly sokat nézték végig, szemük és érzékeik még mindig nem tompultak. Nem fáradtak bele pazarbőségbe. Egyetlen megnyújtott alak emelkedett a magasba a terem túlsó falán, majd a mennyezeten át meghajolt. Ez volt a hajlékony, kecses nútistennő, amint épp megszüli a napot. Aranyló sugarak ömlöttek ki nyitott méhéből, melyek fénnyel árasztották el a fáraó szarkofágját, és új életet adott a halott királynak. A királyi szarkofág a terem közepén állt. Egy hatalmas, gránittömbből kifaragott masszív koporsó volt. Hány rabszolgának kellett vajon küszködnie ezzel a kőtömeggel, hogy végig hozzák a föld alatti folyosókon, tűnődött Nikolasz. A lelki szemei előtt szinte megjelentek a lámpafényben csillogó izzadt testek, és hallotta az irdatlan koporsó súly alatt csikorgó fagörgők hangját. Azután Nikolasz lenézett a koporsóba, és kedélyen jobban megváltozott, amint rádöbbent, hogy a szarkofág üres. A masszív gránit tetőt kiemelték helyéből, és oly vadul lötték félre, hogy keresztben errepett, és most két darabban hevert a koporsó mellett. Lassan lépkedtek előre. Nyelvükön a csalódottság keserű íze keveredett a porral, míg bele nem láttak a nyitott szarkofágba. Csupán a négy kanopuszedény törött darabkái hevertek benne. Ezeket alabástromból faragták, hogy elhelyezzék benne a király zsigereit, máját és a többi belső szervét. Az edények tetejét A síron túli világ isteneinek és mesés lényeinek fejei díszítették. Üres, suttogta Royan. A király teste eltűnt. Az elkövetkezendő napok során mi alatt lefényképezték a falfestményeket és becsomagolták a halotti folyosó 8 istenének és istennőjének szobrait, Royan és Nicholas arról beszéltek, arról vitáztak, vajon hogyan tűnhetett el a királyi múmia szarkofágból. A sír kapuján a pecsétek érintetlenek voltak, mutatott rá ismételten Royan. Valószínűleg erre is van magyarázat, mondta neki Nicholas. Maga Taita vitte el a kincseket és a testet. A 7. tekercsben többször is siránkozik azon, hogy ekkora kincset így elpazarolnak. Rámutat, hogy mindezt hasznosabb lenne a nemzet és a nép védelmére, táplálására fordítani. Nem, ennek nincs értelme, szállt vitába vele Royan. Miért emelt volna gátat a folyón, ásott volna alagutat a medence alatt, és építette volna meg ezt a pontosan megtervezett művészi sírt, ha utána elvitte innen és megsemmisítette a király múmiáját. Taita mindig logikus ember volt. A maga módján mélységesen tisztelte Egyiptom isteneit. Ez megmutatkozik minden írásában. Sosem sértette volna meg azokat a vallási tradíciókat, melyekben oly erősen hitt. Nekem ebben a sírban valahogy nem stimmel valami. Nem csak a test rejtélyes, már fesztelenül fölényes eltűnése. A falakon lévő festményekkel és feliratokkal sincs rendben valami. Ami a hiányzó holttestet illeti, egyetértek veled, de mi az, ami szerinted illogikus a díszítményekben? Kérdezte Nicholas. Nos, először is a festmények. Royan egy lendületes mozdulattal Ízisz képe felé intett. Nagyon szépek. A klasszikus művészet egy jelentős tagjának munkája. De közhelyszerű és erősen stilizált, ami a formát és a színválasztást illeti. Az alakok merevek, lélektelenek, nem mozognak, nem táncolnak. Hiányzik belőlük a lángelme szikrája, ami oly tisztán megmutatkozott Losztrisz királynő sírjában, ahol az eredeti tekercsek voltak elrejtve alabástrom vázáikban. Nicholas elgondolkodva vizsgálgatta a fal festményeket. Értem, mire gondolsz, még a kolostorban. A tanú sírjában lévő falfestmények is más kategóriát jelentenek. Pontosan, mondta Royan hevesen. Azok Taita festményei voltak. Ezek nem azok. Ezeket valamelyik kulia készítette. És mi van a feliratokkal? Azokban mi nem tetszik? Hallottál már olyan sírról, ahol a falon nincs egyetlen részlet sem a halotta könyvéből, vagy hogy nem ábrázolják a halott személy útját a 7 pilonon át, melyen túl a paradicsomi boldogság földjére jut? Nicholas döbbentnek tűnt, ez eszébe se jutott. Szó nélkül otthagyta Royant, visszament a hosszú folyosón, látszólag azért, hogy felügyelje a szent szobrok csomagolását, de valójában időre volt szüksége, hogy átgondolja mindazt, amit Royan mondott. Mielőtt Nicholas eljött volna Angliából, gondoskodott róla, hogy a szurdokba ledobott felszerelés sérülékenyebb, törékenyebb darabjait kemény, fémből készült lőszeres ládákba csomagolják. Ezen ládák mindegyikén vízhatlan gumitömítés volt és erős emelőrögzítés. Az eredetileg benne lévő holmikat polisztirén csomagolással védték és párnázták ki. Amikor távoznak Etiópiából, a felszerelést hátrahagyják, de a ládákat a csomagoló anyaggal együtt gondosan megőrizték, hogy ezekben vihessék vissza azokat a kincseket, amelyeket a sírban találhatnak. A szent szobrok közül 6 szépen belefért a ládákba, ellenben 6 orra, tehén és a sátáni szét túl nagynak bizonyult. Nicholas azonban észrevette, hogy nem egy darabból készültek. A fejeket le lehetett emelni, és 6 patás lábait facsapok rögzítették a testhez, ám ezek már szinte teljesen elporlattak. Különálló részeikre szedve még ezt a 2 nagy szobrot is be tudták csomagolni a fémládákba. Nicholas figyelte Hansitot, amint épp szét kegyetlen, fekete gyantával bevont ébenfa fejét helyezi be az egyik ládába. Aztán egy idő múlva visszament oda, ahol Royan az üres szarkofág fölötti falon lévő feliratokon dolgozott. Jól van, egyetértek. Igazad van, hogy hiányoznak a halottak könyvéből vett feliratok. Ez valóban furcsa. De mi máshoz kedhetnénk ezzel, mint hogy elfogadjuk egy olyan rejtéként, amelyet sosem fogunk tudni megfejteni. De Niki, de van itt még más is. Ez nem minden. Érzem ezt minden sejtemmel, minden idegszálommal. Valami elkerült a figyelmünket. Én csak egy férfi vagyok. Hogyan is kételkedhetnék a női ösztön megérzéseiben? Ne fölényeskedj itt nekem, csattant fel Ryan. Mennyi időm van még, hogy dolgozom a Staley feliratain? Egy, maximum 2 heted. Nekem meg kell szerveznem a találkát Gianni-val. Ott kell lennünk a Rosary leszállópályánál, amikor megérkezik, hogy felvegyen minket. Ez olyan rendezvú, amire mindenképp pontosan kell megérkeznünk. De jó ég! Azt hittem, ezt már rég lerendeztétek. Hogy lépsz innen kapcsolatba Gianni-val? Az igazat megvalva egészen egyszerűen mosolygott Nicholas. Van egy nyilvános telefon a Debra Mariami postahivatalban. Persze szabadon mozoghat bárhol a golyamban. Milyen szerzetes kíséretében felmegy a meredélyre, és felhívja Geoffrey Tennant az Addisi brit nagykövetségen. Geoffreyval már mindent megbeszéltem, ő majd átadja az üzenetet Gianni-nak. És teszel, megteszi ezt neked? Nicholas bólintott. Beleegyezett, hogy holnap felmegy Debra Marianba. Gianni-nak minél előbb meg kell kapni az üzenetet, hogy lehetőleg elegendő ideje legyen felkészülni a Máltából való indulásra. Rendkívül pontosan kell időzítenünk, mivel mindnyájunknak egyszerre kell megérkezni a leszálló pályához. Bajt hozhat bármely fél számára, ha ott kell üldögélnie és várakozni a Rosariében, amíg a másik megérkezik. Április 1-én hajnalban adta meg Nicholas Tessájnak az üzenetet. Mondja meg Gianni-nak, hogy bolondok napján ott leszünk. Ez könnyű, ezt nem lehet elfelejteni. Figyelték, ahogy Tessáj az őt kísérő szerzetesekkel elindul a csapáson, és Ryan csöndesen megkérdezte McNim úrt. Nem félti így egyedül elengedni? Tud vigyázni magára. És az egész golyámban ismerik, szeretik. Biztonságban van, amennyire bárki is biztonságban lehet egy veszélyes vidéken. Megnézte Tessáj karcsú, egyre távolodó alakját a sammában és a bőszáru nadrágban. Bárcsak vele mehetnék, de... Megvonta a vállát. Ryan hirtelen felkiáltott. Jaj, van valami, amire meg akartam kérni, és elfelejtettem. Ott hagyta Nicholas meg Meket, és futásnak eredt, miközben kiáltozott a másik nő után. Hangja visszaszállt Nicholashoz, aki ott állt és figyelte. Tessáj, várj! Gyere vissza! Tessáj megfordult és bevárta Royant. Ahogy a két nő ott állt és beszélgetett, Nicholas nem nézte tovább őket, hanem megfordult és a meredély távoli körvonalait fürkészte. Gyomra kissé görcsbe rándult, ahogy látta, hogy a hegycsúcsok fölött a viharfelhők egyre sűrűsödtek és sokkal fenyegetőbbnek tűntek, mint néhány nappal azelőtt. Az esőzések kezdete most már nagyon gyorsan közeledett. Eltöprengett vajon marad-e annyi idejük, amennyit reméltek, mielőtt a gát átszakad és az emelkedő víz kiűzi őket a szúrtokból. Ezután ismét visszanézett az ösvényre, épp idejében ahhoz, hogy lássa, mint Ryan átad valamit Tessájnak, aki rábólint és berakja nadrágja zsebébe. Végül a két nő megölelte egymást, és Tessa ismét elindult. Ryan ott állt az ösvény közepén, és figyelte, amíg Tessa a völgy kanyarulata után el nem tűnt a szeme elől. Ezután lassan visszament oda, ahol Nicholas várta. Mi volt ez? Kérdezte Nicholas, de Ryan csak rejtélyesen mosolygott. Lánytitok, van néhány dolog, melyekről jobb, ha ti durva férfiak nem tudtok. Ám amikor Nicholas kérdőn felvont a szemöldökét, Ryan beadta a derekát és megmondta. Tessáj megkéri Geoffrey Tennantet, hogy küldjön egy üzenetet anyunak, hogy jól vagyok, de nem akarom, hogy nyugtalankodjon miattam. Ahogy lemásztak az állványzaton a Taita medencéje melletti sziklapadon felállított átmeneti táborba, Nicholas arra gondolt, milyen különös véletlen, hogy Ryannál már ott volt kéznél édesanyja telefonszáma, amit nyomban oda is tudott adni Tessájnak, és eltöprengett vajon, mitől lett hirtelen ilyen sürgős Ryannak, hogy tudassa anyjával hollétét. Jó lenne tudni valójában, mint töri a fejét, tűnődött. Amikor Tessály visszatér, majd megpróbálom finoman kiszedni belőle. Ryan szíve szerint inkább a sírban táborozott volna, hogy egyfolytában ott legyen a feliratok között, melyeken dolgozott, de Nicholas ragaszkodott hozzá, hogy a szabad levegőn aludjanak, a sziklapadon, mely a lehető legközelebb volt a feltárási területhez. A sír dohos levegője szinte biztos, hogy egészségtelen, mondta Royannak. A barlangbetegség komoly veszélyt jelent az ilyen régi zárt helyeken. Azt mondják, hogy ebbe halt bele Howard Carter néhány embere is, akik Tutanhamon sírjában dolgoztak. A barlangbetegséget azok a gombaspórák okozzák, melyek a denevér ürülékében tenyésznek, mondta Royan. Ma Mózes sírjában nincsenek denevérek. Taita ezt gondosan lezárta. Tedd meg a kedvemért, könyörgött neki Nicholas. Nem dolgozhatsz odabenn napokon át. Szeretném, ha naponta legalább néhány órára kijönnél a sírból. Royan vállat vont. De csak neked teszem meg ezt a szívességet, egyezett bele. Ám ahogy leértek az állványzat aljára, mindössze egy futó pillantást vetett új hálóhelyre, majd ment egyenesen a jászolgáthoz, és be a sírba vezető alagútba. A lépcső tetején a sír vakolattal lezárt bejáratánál lévő pihenőt alakították át maguknak műhelyé. Royan szétterítette rajzait, fényképeit és referenciakönyveit a durva, kézzel kinagyolt széles deszkaasztalon, melyet Hansit készített neki. Árkász egy reflektort helyezett a hevenyészet munkaasztal fölé, így tisztességes világítás mellett dolgozhatott. A pihenő egyik fala mellett halmozták fel a lőszeres ládákat, melyekben a 8 szent szobor volt. Nicholas ragaszkodott hozzá, hogy leleteiket olyan helyen tárolják, ahol biztonságosan tudják őrizni. Megfegyveresei továbbra is 24 órán át őrizték a víznyelőn átvezető utat. Amíg Nicholas a hosszú folyosó falait és az üres sírkamrát fényképezte, Royan az asztala mellett ült és órákon át a papírjaiba merült, jegyzetelt és számításokat végzett. Időnként felfelpattant és a bejáratba vágott nyíláson át kirohant a hosszú folyosóra, hogy alaposabban szemügyre vegyen egy-egy részletet a festett falon. Ilyenkor Nicholas mindig felegyenesedett fotóállványa mögül és elnéző gyöngétséggel figyelte. Royan annyira elmerült, hogy úgy tűnt, teljesen megfeledkezett róla és mindenkiről, aki körülötte volt. Nicholas még sosem látta ilyennek, és teljesen lenyűgözte olyan koncentráló képességének ereje és mélysége. Amikor már szünet nélkül 15 órája dolgozott, Nicholas kiment érte a pihenőre, és Royan tiltakozása ellenére az alagúton át kivezette a sziklapadra, ahol meleg étel várta őket. Miután Royan evett, Nicholas bevitte őt kunyhójába, és ragaszkodott hozzá, hogy Royan lefeküdjön felfújható matracára. Most pedig aludni fogsz, Royan, parancsolt rá. Nicholas arra ébredt, hogy hallja, mint Royan kiovakodik a szomszédos kunyhóból, majd a sziklapadon át halkan a sír bejáratához lopakodik. Az órájára nézett, majd hitetlenül felnyögött, amikor látta, hogy mindössze 3,5 órát aludtak. Gyorsan megborotválkozott, majd bekapott egy darab pirított ingyen a kenyeret, és felhajtott egy csésze teát, mielőtt követte volna Royant a sírba. Ott találta a hosszú folyosón annak a szentének a fülkéje előtt, amelyben Osiris szobrocskája állt. Annyira el volt merülve, hogy nem is hallotta, mint Nicholas mögé lépett, így aztán ijetten összerezzent, amikor a férfi megérintette a karját. Megijesztettél, mondta neki Royan szemrehányóan. Mit nézel ilyen elmerülten? Kérdezte Nicholas. Mit találtál? Semmit. Vágta rá gyorsan, majd egy pillanat múlva azt mondta. Nem is tudom. Csak egy ötlet. Halljuk. Mi jár a fejedben? Egyszerűbb, ha megmutatom. Kivezette Nicholas a pihenőn álló asztalhoz, majd jegyzeteit gondosan összerendezte, mielőtt ismét beszélni kezdett. Az elmúlt néhány napban azzal foglalkoztam, hogy végigmentem a tanús sírjában talált stéli anyagain, és kigyűjtöttem azokat az idézeteket, amelyeket felismertem, és tudtam, hogy valamelyik misztikus írásból való, a lélegzett könyvéből, a pilonok könyvéből és Tot könyvéből, majd ezeket mind egy oldalra tettem. 15 oldalt mutatott, ami szép apró betűvel jegyzetelte le. Ez mind ősi anyag. Egyik sem Taita által fogalmazott szöveg. Ezeket most egy időre félretettem. Lerakta az első jegyzetfüzetet, és kezébe vette a következőt. Ez itt mind a stélén negyedik oldaláról való. Ezekből semmit sem ismerek, de úgy tűnik, hogy számok és jelek hosszú listája. Talán valamiféle rejtjel? Nem vagyok biztos benne, de ezzel kapcsolatban van néhány ötletem, amire még később visszatérek. Ez pedig itt, mutatta Nikolásznak a következő jegyzetfüzetet. Mint friss anyag. Olyan, amire nem emlékszem, hogy bárhol is olvastam volna a klasszikus, ókori szövegek között. Ez ömében, ha nem teljes egészében eredeti taita anyag kell, hogy legyen. Ha hagyott nekünk még nyomot, akkor úgy hiszem, hogy annak itt, ebben a részben kell lennie. Nikolász elvigyorodott. Mint az az idézet, mely az istenő rózsaszín nemi szerveit írja le. Arra gondolsz? Na, biztosra vettem, hogy azt nem felejted el. Rolyan könnyedén elpirult, és nem nézett fel. Eltökélten a füzetbe merett. Nézd, nézd ezt az idézetet a Stélé harmadik lapjáról, arról az oldalról, melyet Taita ősznek nevezett el. Ez volt a legelső, amelyre felfigyeltem. Nikolász előrehajolt, és hangosan olvasta a hieroglifákat. A hatalmas Isten Osiris a kezdő lépést a négy bika szabályát alkalmazva teszi meg. Az első pillonnál a tábla megváltoztathatatlan törvényei mellett tesz tanúságot. Felnézett Rolyánra. Igen, emlékszem erre az idézetre. Taita itt a Baóra utal, arra a játékra, amit a végén gazember olyan szenvedélyesen szeretett. Úgy van. Rolyán kissé zavartnak tűnt. De emlékszel arra is, amikor elmondtam neked egy álmot, melyben ismét Duraidot láttam, aki a sír egyik kamrájában ült? Emlékszem. Nikolász kuncogott Rolyán zavarán. Mondott valamit a négy bika lépés szabályáról? Most netán az álmok általi jövendőlések birodalmába lépünk? Rolyánt határozottan bosszantotta Nikolász komolytalansága. Mindössze arra szerettem volna utalni, hogy a tudatalattim feldolgozta az idézetet, és előállt egy megoldással, amit az álomban Duraid mondott ki. Nem tudnál legalább egy pillanatra komolyan viselkedni? Ne haragudj, mondta bűnbánóan Nikolász. Emlékeztes csak, mit is mondott Duraid? Álmomban azt mondta nekem, ne feledd a négy bika szabályát, kezd az elején. Nem vagyok valami nagy szakértője a Bao játéknak. Mit akart ezzel mondani? A játék szabályai és finomságai az ókor homályába vesztek. De, amint azt te is tudod, a 11-től a 17. dinasztiáig terjedő korszak sírjaiban a temetkezési tárgyak közt találtunk néhány Bao táblát is, melyek alapján csupán feltételezhetjük, hogy a sakk egy korábbi formája volt. Rolyán neki látott, hogy felvázolja a jegyzetfüzet üres hátsó oldalára. A fatábla elrendezése olyan volt, mint egy sakktábláé. 8 sor mélyedés keresztben és 8 hosszában, így. Gyors gyakorlott kézzel rajzolt a golyóstollával a vonalakat. A játékot színes kövekkel játszották, melyeket előre meghatározott szabályok alapján mozgattak. Most nem megyek bele a részletekbe, de a négy bika szabálya a Taita kaliberű nagymesterek közkedvelt, gambit-szerű nyitólépése volt. Ennek az volt a lényege, hogy feláldozott bizonyos köveket, hogy a legmagasabb értékű köveket az első mélyedésben halmozhassa fel. Ahonnan uralhatja a tábla fontos, középső részeit. Nem vagyok biztos benne, hogy tudom, merre tartunk, de azért vezess tovább. De figyelek! Nikolász a lehetőségekhez képest igyekezett leplezni értetlenségét. Ez itt a tábla első mélyedése. Mutatott vázlatára olyan, mintha egy szellemileg visszamaradott gyermeknek magyarázna. A kezdet, a játék eleje. Duraid azt mondta, kezd az elején. Taita azt mondta, a hatalmas Isten Osiris megteszi a kezdő lépést. Még mindig nem tudlak követni, rázta meg a fejét Nikolász. Gyere velem! Rolyán a jegyzetfüzettel a kezében az ajtón vágott nyíláson át visszavezette Osiris szentélyéhez. A nyitó lépés. A kezdet. Megfordult és végignézett a folyosón. Ez itt az első szentély. Összesen hány szentély van itt? Három, a Szent Háromságnak aztán Szét, Tot, Anubis, Hathor és Ré sorolta fel. Összesen 8. No de ilyet? Nevetett Rolyán. A fiú tud számolni. Hány mélyedés van egy sorban a Bao táblán? 8 keresztben és 8 hosszában. Hirtelen elhallgatott és Rolyánra merett. Gondolod, hogy Rolyán nem válaszolt, hanem kinyitotta a jegyzetfüzetet. Ezek itt mind számok és különálló jelek. Értelmes szó nem jön ki belőlük. Semmilyen módon nem állnak kapcsolatban egymással, csupán annyi biztos, hogy a felsorolt számok közül egy sem nagyobb 8-nál. Azt hittem, hogy végre értem, de most megint elvesztettem a fonalat. Ha egy mai sakjátszma leírása valakinek 4000 év múlva a kezébe kerülne, akkor mit kezdene vele? Kérdezte Royan. Vajon nem számok és különálló jelek sorának tartaná? Nem nehéz egy kicsit a felfogásod, mintha megkukultál volna? Jaj, uramisten, derült fel Nikolasz arca. Hölgyem, ön zseni! Tahit a Baót játszik velünk. És ez itt az első pilon, ahol a játék elkezdődik, mutatott Royan a szentélyre. Ez az a hely, ahol a hatalmas isten Osiris megteszi a kezdőlépést. Innen az elejéről kell elkezdenünk és elindulnunk a szent Baó táblán. Itt kell hárítanunk nyitó lépését. Egy darabig mindketten nézelődtek a szentélyben, alaposan szemügyre vették az ívelt falakat és a magas, boltozatos mennyezetet, majd Nikolasz törte meg a csöndet. Megkockáztatom, hogy rendkívül nehéz felfogásúnak és kukának nevez, de feltehetnék egy kérdést. Hogy a pokolban játszunk egy olyan játékot, melynek még a szabályait sem ismerjük?